Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Péli Csaba, a Tibor társasjátékklub vezetője. Szia!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Miről lesz szó, illetve milyen idézetet hoztál ma?
Mai idézetünk Giorgio Pressburger, magyar származású olasz író, műfordító és rendező gondolata lesz. Én nem akarok versenyezni, a jobb jegyért sem. És nem akarok a legjobb lenni. A legrosszabb akarok lenni, a leglassabb. Mert akkor senki sem fenyeget a hátam mögül.
Egyébként erről eszembe jut Bödecs Palinak egyik mondás, hogy a gyorsaság a harcnak a tempója, a békéjé a lassúság.
Igen, egyébként ez egy nagyon érdekes dolog. Én egy osztálytársamat szoktam ezzel kapcsolatban emlegetni általános iskolából, aki eldöntötte már 10 éves kora környékén, hogy ő állattenyésztéssel akar foglalkozni, és nem akar tovább tanulni, és ő minden egyes dolgozatot úgy írt meg, hogy ha az előző dolgozata legalább 3-as lett, akkor a következő dolgozatra nem tanult. Atom stabilan tartotta a kis 2-es átlagát, és neki ez jó volt. És
véletlenül sem merült föl, hogy tovább küldik a szülők tanulni.
És azóta is ő állattenyésztéssel foglalkozik, tehát ő megtalálta a saját útját. Egy nagyon érdekes dolog ez, hogy mindig az a cél, hogy a legjobbak legyünk, elsők legyünk, és ugye a múlt héten már emlegettük a Board Game Geek-et. És ugye már a múlt héten is mondtam azt, hogy ez a top 100, vagy akár a top 500, vagy bármelyik az élen lévő játékok, azok mennyire jók nekünk, vagy mennyire nem jók. Nagyon sokszor van az, hogy fölkerül egy játék, akár az adok-veszek csoportba, akár megjelenik egy magyar kiadása ennek a játéknak, és az első dolog egyből az, hogy az emberek mennek a Board Game Geek-re, megnézik, hogy na, ez egy 6,2-es játék, mi a francnak adják ezt ki, amikor ez egy abszolút középszerű és semmi extra játék, és nagyon sokan azt gondolják, hogy mondjuk a 7-es értékelés alatt nincs is élet. Tehát nagyon sokszor olvasok ilyet a Facebookon, hogy én egy picit ezt ilyen sznobizmusnak tartom, hogy 7-es értékelés alatt én ki sem próbálom a játékot. Jó, persze, tehát lehet, hogy valakinek erre van igénye, hogy a nagyon kemény játékokat, a nagyon hosszú idejű játékokat, ahogy ugye múlt héten is beszéltünk erről, hogy ugye nagyon sok olyan játék van, ami 4, 5, 6, 8, 10 órákat is kér egy-egy játék alkalommal, és van, akinek erre van igénye, viszont én úgy gondolom, hogy azért a legtöbben, akik asztalhoz ülnek, azok inkább egy rövidebb, 1-2 órában esetleg befejezhető játék felé kacsingatnak sokkal szívesebben, és egyáltalán nem biztos, hogy egy totális agyégést akarnak a játék végére, mert azért jellemzően a Board Game Geeknek is a top 100-as listája az inkább olyan játékokat tartalmaz, amik nagyon-nagyon komoly befektetést igényelnek, akár tanulás, akár a játék közbeni kemény matekozás szempontjából, és egyáltalán nem biztos, hogy én mindig azt akarom, hogy a játék végére azt érezzem, hogy nekem lefőtt az agyam, és még így is csak harmadik lettem. És ezért szoktam én mindig azt mondani, hogy annak ellenére, hogy a Board Game Geek-en mondjuk egy játék nem éri el a 7-es osztályzatot, vagy nem éri el a 6.9-et, vagy bármi egyebet, attól az még lehet jó. Azért az egy iránymutató lehet, hogy mondjuk a 6-os érték alatt azért már kezdjünk kicsit fenntartásokkal nekiállni a játéknak, hogy ott azért már gyanús, hogy valami gond van, ha ennyire nem kap jó értékelést, de azért érdemes a 6 és 7 közöttiek világába is elkalandozni.
Azt jutott eszembe nekem, hogy hasonlít ez a rendszer egy kicsit az IMDb, illetve sok más film értékeléséhez, de hogy én ott mindig meg szoktam nézni, hogy hány értékelésből, hány véleményből, ugye, mert például, ha rögtön megnézek egy új kiadású filmet, akkor lehet, hogy még csak 2 értékelték, és megtévesztő lehet. Itt mikortól kerül föl az értékelés? Tehát lehet abban bízni, hogy azért elég sok ember véleményét láthatom.
Természetesen, tehát itt a játékok értékelésénél egyrésztől azt is meg tudom nézni, csak így egyszerűbben, hogy hányan értékelték, de gyakorlatilag felhasználóra bontva is kapok listát arról, hogyha szeretném, hogy kik értékelték. Úgy szoktuk ezt a listát használni, hogy az, ha valaki mondjuk 10-esre értékel egy játékot, az általában ugye az egyéni szimpátia. Tehát az, hogy valaki 10-est ad, az azért van, mert ez nekem nagyon tetszik, és nincs benne feltétlenül más indok, hogy miért 10-es. Ugyanígy az 1-es is, ugyanez a kategória, hogy na ezt én utálom, pont, kész, és 1-est adok rá. Viszont az értékeléseknél ez úgy működik, hogy annak ellenére, hogy én adok egy osztályzatot, van mellette egy komment rész is, ahol akár kifejthetem bővebben, hogy én miért adtam erre 1-est, 2-est, 3-ast, 4-est, bármit. Például nekem az egyik értékelésem a BGG-n az a Dobda témát nevű játék, amit nagyon sokan azt mondom, hogy valószínűleg szeretnek, Ez a játék ez úgy működik, hogy van 10 darab dobókocka, 6-on betűk vannak, 6-on témák. 5 betűkocka van 5 színben, és ugyanebben az 5 színben vannak a témák is. És amikor dobunk ezekkel a kockákkal, szépen megnézzük, hogy milyen témák jöttek ki, párosítani kell. Tehát kell egy betűt választanom, és kell egy témát választanom, amivel tudok mondani egy szót, de a két kocka színe nem egyezhet meg. És amikor én ezt megismertem, ugye itt most vissza lehetnek anyarodni ugye az influencerekhez, hogy ez egy nagyon jó játék, és vedd meg. Na, ezt a játékot ezt én így vettem meg. Hogy volt róla egy bemutató a YouTube-on, ahol az adott emberke, aki bemutatta ezt a játékot, a világ egyik legjobb játékának állította be, hogy ez nagyon jó. Én gyerekkoromban imádtam országvárosozni, ezért azt mondtam, hogy ez nekem kell. És mikor megvettem, akkor rájöttem, hogy te jó Isten, ez semmi. Tehát az 5 kocka, meg a másik 5 kocka, és nem úgy működik, mint ahogy azt én gondoltam, hogy majd leülünk, és akkor az 5 téma és az 5 betűt párosítva mindenki ír valamit, és aztán összehasonlítjuk, hogy mi van, hanem egymás elől kell elkapkodni a kockákat. Tehát ha én mondjuk a piros J betűt össze tudom kötni mondjuk a zöld négyzet alakú témával, akkor ezt a 2 kockát én kiveszem, és onnantól kezdve ezt nem használhatja más. Tehát ott ülök, próbálok gondolkodni, ha valaki egy picit gyorsabban gondolkodik nálam, akkor elkapkodja előlem a betűket, és mire én összerakom a dolgokat, már lehet, hogy az egyik kockát elvitték, és nekem egy nagyon-nagyon rossz élmény volt. És én ezt konkrétan leírtam, hogy én azért adtam 2-est ennek a játéknak, mert nem rossz a játék, ha valaki ezt keresi. Viszont ha valaki azt az élményt keresi, amit mondjuk gyerekkorunkban az országvárosozással, a szüleinkkel, akkor azt nagyon nem fogja megkapni. És pontosan ez a lényege itt a BGG-nek, hogy tudok úgy is szűrni az értékelésekre, hogy csak azokat az értékeléseket akarom megnézni, ahol írásos komment is van. És akkor már egy picit tisztul a kép, hogy nem azért kapott ez a játék mondjuk 4-est, mert annyira rossz, hanem azért kapott 4-est, mert nekem bizonyos szempontok szerint ez nem jött be.
Jöjjön most egy kis zene, Péli Csabával folytatjuk a mai beszélgetést. Kíváncsi vagyok azokra a játékokra, amelyeket ajánlani fogsz, hiszen ugye az idézetben az volt, hogy én nem akarok nyerni állandóan, hanem veszíteni akarok, nem akarok sietni, hanem lassú akarok lenni. Ebben szerintem sokan lélekben vágy szinten tudunk azonosulni. Maradjanak velünk, hiszen társasjáték ajánlónkat folytatjuk hamarosan Péli Csabával.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Az idézet elhangzott, nekem nagyon tetszik, talán sokaknak, én nem akarok állandóan nyerni, nem akarok rohanni, most nyilván csak a lényegét mondom, hanem veszíteni akarok, és lassú akarok lenni. Nyilván ehhez kerestél valamilyen módon társas játékokat, no halljuk.
Így van, igazából most nem olyan játékokat választottam, ahol az a cél, hogy veszítsünk, hanem olyan játékokat választottam, amik a BGG-n vesztesnek tekinthetők. Direkt olyan játékokat válogattam, amik 6.5 alatti osztályzatot kaptak, viszont ennek ellenére én azt gondolom, hogy mindegyik megérdemli a figyelmet, és mindegyik nagyon jó játék. Az első játékunk az a Valéta nevű játék. Ugye Valéta Málta fővárosa, és gyakorlatilag a játék a főváros építését, tehát maga Málta fővárosának a kialakulásának az időszakába kalauzol bennünket, különféle épületeket kell építenünk, amik majd nekünk a nyersanyagainkat feldolgozzák, és közben szépen haladunk előre az időben is. Egy nagyon-nagyon érdekes játék, ha valaki ismeri esetleg a Királyi Áru című játékot, ami magyarul is megjelent kis pici kis kártyajáték, abban van az, hogy megvásároljuk az épületet, és ezek után az épületünk különféle feldolgozási módokat tesz lehetővé, és ugyanez van a Valétában is. Itt is mindig épületeket vásárolunk, viszont itt már alapban ezek az épületek adott helyen helyezkednek el a fővárosban, és itt nagyon fontos az is, hogyha egymás melletti épületeket tudok megszerezni, tehát a másik nem viszi el előlem, akkor azokért is plusz pontokat fogok kapni. Egy nagyon-nagyon izgalmas játék, én nagyon-nagyon szeretem, annak ellenére, hogy a BGG-n valahol 6,4 környékén áll, tehát a legtöbben, akik tényleg a jó játékokat keresik, azok valószínű, hogy egyből legyintenének rá, hogy hát ez egy nem annyira jó játék, mert hát a BGG-n nem kapott akkora osztályzatot. Ugyanígy hasonlóan én nagyon imádtam, és amikor a klubban asztalra került, akkor a srácok is nagyon-nagyon szerették, a Bad Company nevű játék, rossz társaság. Hát itt rossz társaságba kell, hogy keveredjünk, egy rabló bandát fogunk kialakítani, 11 főből áll a bandánk, és alapban mindenki kap egy bandát, 11 különféle képességű emberkével, És amikor haladunk előre a játékban, szerezhetünk új bandatagokat, de ilyenkor egy-egy bandatag kikerül a csapatból, de nem úgy, hogy véglegesen elveszítjük a bandatagot, ugyanis a bandatagnak a képessége az megmarad, csak egy új képességgel fölé teszünk egy kártyát, és gyakorlatilag így szépen egymás után nőnek, tehát mindig egy picit elcsúsztatva rakjuk le a kártyákat, és lesznek ilyen nagyon magas bandatagjaink, meg maradnak a kis alacsonyak, akik az alapbandatagok voltak, és ezekkel a bandatagokkal próbálunk különféle rablásokat és egyebeket elkövetni. Ugye kis feladatok vannak, ahol lényegében arról szól a dolog, hogy szerezzek olyan erőforrásokat, ami ahhoz az adott rabláshoz kell. Ehhez kockákat fogunk dobni, és közben még egy autós üldözés is zajlik a városban, tehát haladunk a kis autónkkal előre, és egy rendőrautó is üldöz bennünket, és igyekszünk a rendőrautó elől is elmenekülni. Tehát nem csak gyűjtögetünk, hanem közben az autónkat is próbáljuk egyre jobban előre vinni. Egy nagyon klassz kis játék, és ez is egy viszonylag alacsony értékelést kapott a BGG-n, annak ellenére, hogy egy nagyon jó játék. A következő megint csak egy nagy kedvenc, a játék cím az, hogy Overbooked. Ez egy olyan kifejezés, gyanítom, legalábbis nem vagyok benne a repülőgépes közlekedésben, de maga az overbooked itt a játékban azt jelenti, hogy amikor ugyanarra a helyre egy másik embert is megpróbálunk leültetni. Gyakorlatilag így van, tehát ez a ott ül már egy emberként, de jön egy új. A játéknak az a lényeg, hogy különféle alakzatban kapunk utasokat, kártyákon mondjuk egy piros, egy zöld, egy kék, meg egy sárga utast kell leültetnünk négyszög alakban. Van egy repülőgépünk különféle sorokkal, és ezekben a sorokban kell ezeket az utasokat elhelyezni, de minden egyes utas típusnak megvan az, hogy ő hogyan szeretne ülni. Tehát például vannak a sportdrukkerek, akik egy kupacban akarnak ugye ülni. Vannak a szerelmesek, akik párban akarnak ülni, az nekik mindegy, hogy vízszintesen vagy függőlegesen ülnek egymás mellett, de egymás mellett akarnak ülni, és másik szerelmes pár ne üljön melléjük. Vannak a gyerekek, akiket úgy kell leültetni, hogy felnőttek vegyék őket körbe. Tehát mind a négy oldalról felnőtt üljön mellettük, csak akkor fogunk értük pontot kapni. Illetve vannak az olyan utasok is, akik például nem szeretnek az ablak mellé ülni, vagy nem szeretnek a folyosó mellé ülni. Tehát sokféle dolognak kell megfelelnünk, és a játék végén számolgatunk, és nagyon sokszor van az, hogy úgy jön fel egy kártya, hogy azt már csak úgy tudjuk letenni, hogy már ott ül egy utas, akit nekünk ki kell dobni, úgyhogy az az utas az ott fog maradni a kis lépcsőnkön, a repülőgépünk mellett van egy lépcső, és a játék végén a repülőgép ugye elmegy, és a lépcsőn ott maradnak az overbooked utasok, akik ugye a túlfoglalás miatt lemaradtak a gépről. Ezt kell nekünk minimalizálni, hogy minél kevesebb utast kelljen kidobnunk a gépből, mert azok a végén mínuszpontot fognak jelenteni, és lehet, hogy nagyon jól összeraktuk a gépünket, de a sok lemaradt utas miatt fogunk veszíteni. Szintén alacsony értékeléssel, de ennek ellenére egy nagyon szórakoztató játék. A következő magyarul is megjelent játék a Vezércsel, a Reflex Shop kiadásában jelent meg nemrég. Szintén nem túl magas az értékelése, ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szórakoztató játék. A történet úgy kezdődik, hogy meghalt a király. Mi a király egyik feleségének a gyermeke vagyunk. A királynak három felesége volt, minden feleségnek két-két gyermeke, és így hatan küzdhetünk legfeljebb a trónért, és négy frakció van a királyságban, az erdő népe, a csermely népe, az élő halottak, és maga a birodalmi lakosok. Gyakorlatilag kettő darab kis bábút fogunk össze-vissza mozgatni a játékban, van egy piros és egy zöld. És attól függően, hogy ez a két bábú a táblán hol fog a játék végén elhelyezkedni, attól függően nyer valamelyik frakció. Tehát ha mind a kettőt a fekete végére visszük a táblának, akkor az élő halottak nyernek. Ha a két bábú legfeljebb egy lépésre lesz a játék végén egymástól, akkor nyer a csermely népe. Teljesen mindegy, hogy hol, csak annyi, hogy ne a fekete részben, mert ha a fekete részben van mind a két bábú, akkor mindenképpen az élő halottak nyernek. Viszont ha ebből egyik sem teljesül, akkor azt fog dönteni, hogy a piros vagy a zöld bábú van előbb, ha a piros, akkor a birodalom nyert, ha a zöld, akkor az erdő népe nyert. És gyakorlatilag ennyi, oda-vissza fogjuk tologatni ezeket a bábukat, és igyekszünk nekünk megfelelően alakítani a két bábú helyét. Amikor az elején megkapjuk a kis titkos szerepünket, a magyar cím ez, hogy vezércsel, az eredeti angol cím az volt, hogy hidden leaders, tehát rejtett vezérek, pontosan azért, mert amikor megkapjuk az elején a feladatunkat, hogy milyen szerepben vagyunk, akkor egy-egy vezér két frakcióhoz tartozik, tehát például lehet, hogy én a csermely népéhez és az élő halottakhoz tartozok, és valamelyiket a kettő közül próbálom a feltételek közül kialakítani, hogy a végén legyen esélyem nyerni. Ha olyan két frakcióhoz tartozok, akik nem nyertek a végén, akkor azonnal kiestem a lehetséges győztesek közül, viszont onnantól kezdve, hogyha megvan, hogy melyik frakció győzött, és ahhoz a frakcióhoz én tartozom, akkor fogjuk megnézni, hogy abból a frakcióból viszont hány hőst tudtam összeszedni. De nagyon-nagyon izgalmas játék, nagyon szeretjük, és egy nagyon érdekes, különleges grafikája is van a játéknak. Ennek ellenére ez sem kapott túl magas értékelést, pedig egy nagyon jó játék. A következő játékunk a Képer, szerintem az egyik legjobb kétfős játék, ennek ellenére nagyon alacsony az értékelése a BGG-n. A Bad Company-hoz hasonlóan itt is rablásokat fogunk végrehajtani Európa három fővárosában, Londonban, Párizsban és Berlinben tudunk rablásokat végrehajtani, és úgy fog történni a dolog, hogy minden játékban három helyszín van, amit megpróbálunk kirabolni, és ezekre a helyszínekre küldjük el a bandánk tagjait. És a szemben ülő is küldözgeti az ő banda tagjait, és igyekszünk jobb feltételeket teremteni a mi oldalunkon, mint az ellenfélnél. Kicsit egymással kiszúrós is, de sokkal inkább a matek és az, hogy hogyan fogom tudni úgy összerakni a kis bandámat, hogy mindenütt én álljak jobban. Én nagyon-nagyon szeretem, akivel eddig kipróbáltam, mindenki azt mondta, hogy egy nagyon jó játék, ennek ellenére ez sem kapott túl magas értékelést. És utoljára hagytam az Equinox című játékot, ez a Piatnik kiadásában magyarul is megjelent. Az Equinox a Colossus Arena című játéknak az újra tematizált változata lett. Egy nagyon-nagyon szép játék, gyönyörű grafikákkal. A játéknak az a lényeg, hogy az erdőben különféle lények élnek, és ezek a lények versenyeznek egymással, és mi fogadunk arra, hogy melyik lény lesz a végén a győztes. De minden körben a fogadásainkat úgy tehetjük le, hogy azt mindenki tudja befolyásolni, hogy éppen melyik lény fog kiesni az adott körben, és igyekszünk úgy kijátszani a kártyáinkat, és úgy befolyásolni az egészet, hogy az megint csak nekünk jó legyen. Egyrészt, hogy nagyon-nagyon szép grafikája van, másrészt, hogy tényleg egy jó játék, tehát megint csak azt mondom, hogy ez a 6.1-6.2 körül áll a BGG-n, de tényleg megint csak az lenne, hogy ránéz az ember, és jó, ez egy gyenge játék. Pedig nem. Nagyon szép grafikával, nagyon-nagyon dekoratív, nagy méretű kártyákkal játszunk. Talán ez az egyik hibája a játéknak, hogy hatalmas helyigénye van, mert ugye a rengeteg kártyát, mire kipakoljuk a játék végén, az bizony egy elég nagy asztalt kér, és ez mellett, amit én nagyon szeretek benne, hogy a fogadásokat azokat pici kis kavicsokkal végezzük, kis színes kavicsokkal, és annyira jó megfogni, hogy ugye megvan szokva az, hogy társasjátékokban vagy fa, vagy műanyag elemek vannak, meg ugye a papír, a kártya, vagy a különféle kartontokenek, és annyira jó volt, amikor kibontottuk ezt a dobozt, és tényleg igazi kis kövek vannak benne, és nagyon jó megfogni.
Hát nagyon érdekes adást hoztál nekünk ma, Csaba, hiszen megtudtuk, mi az a BGG, mi a BGG értékelés, hogy mennyire érdemes, illetve mennyire esetleg nem érdemes figyelembe venni, és hát nekem a szívemhez nagyon közel áll, hogy most a kevéssé értékelt játékokról beszéltél, amelyek ugyanakkor rendkívül értékesek. Jó játékot kívánunk a hallgatóknak, és jó munkát a Tibor Társasjáték Klubnak, hallgatóink látogassák meg. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál, társasjátékra fel.